Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Mai műsorunkkal Madi falváról jelentkezünk. Baliga Kovács Ágoston fiatal informatikus, fotós vendégei vagyunk. Nincs annál felemelőbb érzés, amikor az ember munkája a hobbija is, és nem kipipálja, hanem megéli a feladatokat. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken a Neoton Familia, Olá Gergő, Szécsi Pál, Máté Péter, valamint Vastag Tamás és Vastag Csaba énekel. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Műsorunk mai meghívottja Baliga Kovács Ágoston, madridfalvi fiatalember. A műsorban tegeződni fogunk, mert hallgatóból lettél jó barát, és több mint valószínű, hogy elvétenénk, hogyha itt magázódnánk, és ez kicsit olyan fura is lenne, hiszen ha az első randim sikerült volna, szoktam mondani, lenne ekkora fiam. Mit kell róla tudni Ágoston?
Márton Áron gimnáziumban végeztem, így Csíkban, utána pedig gazdasági informatika szakot, Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetemen fejeztem be. A végzettségem az ugye informatikus, programozóként dolgozom, viszont rendszeresen jártam ki természetbe, közel állt hozzám, ez ilyen csendesebb világ, mert ugye pörgünk az üzenőfalakon, a különböző médiafelületeken, és ennek úgymond az ellensúlyozására nekem nagyon jó jött az, hogy ki tudtam lépni egy kicsit egy árok mellé, egy vízpartra, egy fa mellé, vagy pedig egy ilyen gabonaföld mellé, ahol pont azt vártam, hogy mikor fogod repülni egy rozsdástyúk, egy pipacs mellé. Egy órán keresztül, vagy több órán keresztül.
Lehet, hogy ez sztereotípia, de én úgy képzelem el a programozókat, hogy azokat ki nem lehet robbantani a számítógép mellől. Ellentétben veled, téged úgy ismertelek meg, mint aki természetjáró, szeret kint lenni, keveset ül egy helybe. Ezt a kettősséget te hogy tudod egyeztetni?
Én ezt úgy tartom, mint akármilyen másik szakmának is, megvan a sztereotípiája, hogy bizonyos munkakörnyezetben lévő ember, hogy ilyen lehet, de eltérünk, csak emberek vagyunk mi is. Persze, nekem is volt olyan kollégám, hogy nagyon sokat dolgozott, meg hogy ez is jó, hogy a hobbija az, amit csinál a programozás, de engem más is leköt. Egy kicsit úgy érzem, hogy teljesen mozgás nélkül nem lehet élni, nem tudom én ezt magamnak megengedni.
Hogy lesz valakiből programozó? Jó matematikus? Vagy szereti az infoórákat? Vagy mi indít lefele?
Engem, ami igazából elindított, amit én így tudok mondani, már kiskorom óta, gyermekkorom óta nagyon érdekeltek az ilyen kütyük, elektronikai készülékek. Most mondok egy régi ilyen kazettás Walkment, ami volt édesapámnak, vagy pedig már egy telefont, még nem okos telefont, azt is szerettem a hátulját levenni, megnézni, hogy mi van benne, hogy néz ki. Egy kicsit ilyen elektronika iránti érdeklődésből fejlődött ki bennem ez a másik érdeklődés. Aztán ugye jött az okostelefonos világ, láttam, hogy vannak applikációk, le lehet tölteni, hát ha azt le lehet tölteni, akkor lehet fejleszteni is, és akkor egy ilyen természettudományok szak után váltottam egy ilyen gazdaságinformatika szakra, hogy megpróbáljam, hogy lássuk, hogy milyen is ez, hogy lehet például fejleszteni egy olyan alkalmazást, aminek használt tudom venni.
Már vannak ötletek, hogy mit szeretnél kihozni ezzel a tudással? Mit szeretnél fejleszteni, vagy milyen irányba szeretnél lépni?
Az informatika szakmában fejlesztést téren annyit tudok mondani, hogy projektek hordozzák ezt a történetet. Én most magam készíthetnék valamilyen alkalmazást, de a szabad időmet inkább használom arra, hogy kint mozogjak, meg munkában végzem azt, ami szükséges és ami hasznos a társadalomnak.
De milyen újdonsággal lehet előrukkolni? Mert annyi mindenféle van, ilyen alkalmazás, olyan alkalmazás, már arra is alkalmazás van, hogy a víz lefele folyjon, vagy felfele folyjon, tehát olyan szerintem eszemen dolgokra is vannak alkalmazások, aminek szerintem nagy hasznát én nem látom, de bizonyára megvan. Tehát milyen újdonsággal lehet előrukkolni ma, amikor még a mesterséges intelligencia is ott bekavar, tehát akkor hogy lehet itt valami újítással előjönni?
Ezek az újdonságok szerintem ilyen véletlenül kipattan szikrák szoktak lenni. Most érdekességképp elmondom, hogy ugye ezt az alkalmazást, amit mindenre is használunk, Facebook, ez nem annak indult, hogy marketplace-től kezdve ismerkedésen át akármire is tudjuk használni, hanem egy egyszerű ismerősökkel tartott kapcsolati viszonyt fenntartó közösségi platformnak indult, és annyira lapszik az egész, hogy nagyon egyszerű legyen a felhasználónak az, hogy csak megfogja a telefont, és egy ujjával görgeti, ennyi dolga van. És erre az egy dologra felépítettek annyi mindent, hogy hihetetlen. Sokszor elég egy apró kicsi ötlet, sok dolgot még beleépíteni, az is tud hasznos lenni. Viszont amit látok én, sokszor az egyszerűbb, a kevesebb több.
Te milyen projektekben vettél részt, ahol azt mondod, hogy na oda én is tettem valamit a tudásomból?
Általában ezen projekteket titoktartási szerződéssel kezdjük, de az ilyen ágazat, amiben én dolgoztam, az volt például a B2B, ilyen business-to-business kapcsolati platform létrehozása például, de volt cash management szoftver is, amelyiken dolgoztam.
Ezek egy hozzám hasonlónak valami ilyen nagyon távoli dolgok, de a mai fiatalságnak ez természetes?
Természetes így szakmán belül, főleg, hogyha egy adott iparágra korlátozódik le, vagy irányul egy adott munkaadó vállalatnak a tevékenysége, akkor ez így természetes. Ezeket a szavakat megjegyezik, használjuk. Ez mind bármelyik másik szakmában. Vannak ilyen gyakran használt szavak, kifejezések, ami csak ez ír le.
Értettem én, amiket mondtál, csak azért kérdeztem, hogy van olyan ember, aki tovább kell gondolja, hogy mi is az a kifejezés, vagy most a mai világban ez annyira beépült a szókincsünkbe, hogy már csak így tudjuk kifejezni. Nem tudnánk ezt magyarabbul mondani, vagy egyszerűbben mondani.
Átveszünk persze más nyelvekből is kifejezéseket. Sokkal egyszerűbb, mint kitalálni egy újat. Ugye annak idején még volt érdekes megnevezése a nyakkendőnek is.
Meg a gőzmozdonynak is, meg sok minden másnak is.
Így van, pontosan. Úgyhogy változatos szakma, változatosak a kihívások benne, van ennek is nehézsége, viszont tud adni pozitív dolgokat is. Három szó eszembe jut magáról az informatikáról, a programozásról, az a pörgés, az a három szó jut eszembe róla.
Te mennyire tartasz a mesterséges intelligenciától? Most hallunk mindenfélét erről. Hogy látod, feleslegessé fogsz válni, mint informatikus egy idő után, hogyha nagyon modern lesz, meg nagyon okos lesz ez a mesterséges intelligencia, vagy az emberre mindig szükség lesz?
Úgy tartom, hogy az emberre mindig szükség lesz. Volt még ilyen, amikor bejött valamilyen új technológia, vagy feltaláltuk a motorkerékpárt, a kerékpár után, hogy most akkor lehet, hogy elfog a biciklis futároknak a munka helyük veszni, de holott még mindig vannak biciklis futárok is, viszont a motorkerékpárokat is valakik el kell adják, valaki karban kell tartsák, meg hasonló dolgok. Úgyhogy én azt mondom, hogy minden egyes új szakág, vagy új felfedezés, új tudományág megtermelni a saját maga munkásait, meg alkalmazottait.
Azon gondolkodtál-e, hogy mennyire mélyüljél el a témában, mint informatikus? Mert általában megrendelik, hogy mit kéne megcsinálni, és akkor azt az ember megteszi.
Nagyon-nagyon elmélyülni azért nem szeretnék. Ezt tudom magamról, hogy nyitott vagyok sok más dologra is, nem csak a magára a programozásra. Az életvitelem, meg az én értékrendem azért azt nem engedné meg, hogy reggeltől estig, hosszú heteken, hónapokon, éveken át csak ezt végezzem. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy bizonyos dolgokban elmélyülhetek, de teljes ilyen technológiákban, több technológiának a tudásában elmélyülni azért nem lehet. Nincsenek a mai világban már polihisztorok. Jelen pillanatban akármilyen fejlesztési nyelvben lehet valaki nagyon profi, viszont hogy mindegyikbe profi legyen, az lehetetlen. A tudomány meg a technika annyit fejlődött, hogy rengeteg anyag van mindenről. Úgyhogy annyira elmélyülni nem szeretnék, ki szeretném magam próbálni majd még másban is. Fotózást például azt nagyon szeretem. Nem is hiába szerintem lettem frontend fejlesztő inkább, aki felületeket készít. Így az esztétikához úgy érzem, hogy valamilyen szinten van érzékem, ha pedig valamit el kell készíteni, le kell fejleszteni pixel pontosan, akkor az egy segítség lehet az én szakmámhoz.
Ez genetika, vagy ezt is lehet tanulni?
Nem genetika, ezt lehet tanulni. Ugye, hogy látunk mintákat családban is, ahogy felnövünk, vagy környezetünkben, baráti társaságban, és ezeket a mintákat próbáljuk hasznosítani, ezeken a mintákon keresztül menni, újra játszani. Fotózás téren pedig, ez a minta nekem úgy jött be az életembe, hogy láttam én kiskoromban, hogy nagytatánnal volt egy régi fényképezőgép, ez ment a fényképezőgép, és azt csodáltam, vettem kézben, néztem, milyen nehéz, keresztül lehet látni az objektívjén, egy nagy takarántjuk rajta, rugós mechanizmus, minden, és hogy ezt olyan érdekesnek találtam, az egy kicsit ilyen magikus dolog volt, nem tudtam elképzelni, hogy működtet. És lehet akkor ragadt meg bennem ez, ami aztán jó pár évvel később bontakozott ki.
Honnan indultam, s közben mennyit áldoztam, óvtam éjszakákon át, a holnap féltett szálogát. Mert ha vannak álmaink, biztos lesznek könnyeink. Ám a fél homályon át, már dereng az új világ. És végül az leszek, mit magammal viszek, és nem felejtelek. Törj ki a cseh.
Semmi nem volt kár a percét.
zene előtt szóba került már a fényképezés. Arra emlékszel-e, hogy mi volt az első képed? Mert a fényképezőgép az még ilyen filmre dolgozott, és jobb esetben 24-ben 36 képet lehetett készíteni, és meg kellett várni, amíg előhívják, és akkor láttad, hogy mi sikerült. Tehát nem olyan, mint a mai digitális fényképezés, hogy azonnal látod, hogy jó lett a kép, homályos lett a kép.
Szerintem a legelsőre nem emlékszem, viszont a legelső olyan fotóra, ami így megmaradt az emlékezetemben, arra igen. Kaptam volt talán születésnapomra egy okostelefont, elégkázatlag és okostelefon volt, viszont a kamerája már annyira jól működött, hogy közeli makrofotókat is lehetett készíteni, és egy darás pókot sikerült megörökítsek két fűszálon. Nagyon-nagyon szép, kontrasztos, színes fotó lett, és arra nagyon büszke voltam. Akkori egy ilyen telefonos fórumon meg is osztottam, hogy ezzel a telefonnal milyen fotót tudtam készíteni. Akkor jöttek a hozzászólások, hogy ez biztos nem azzal készítettem meg, hogy ilyennel nem lehet készíteni, de én tudtam, hogy ez szerencsésen összejött. Szerencsének köszönhetően meg a fényeknek, meg látásoknak, nagyon büszke voltam rá. Úgyhogy a legelső ilyen képem az egy darás pókról készített fotó volt.
Akkor te filmre nem is készítettél soha képet?
Nem készítettem sose filmre képet. Úgy mondom, hogy már a digitális világba csöppentem bele.
Mennyire nehéz jó képet készíteni? Vagy ez is olyan relatív, hogy kinek mi a jó kép?
Ahogyan az is relatív, hogy kinek mi a nehéz. Én úgy vagyok vele, hogy ha türelmes bárki, meg van egy kicsi szenvedély benne, vagy szereti is azt, amit csinál, sok próbálkozás árán tud szép, esztétikus fotókat készíteni. Úgyhogy lehet, hogy az elején nehéz, de ha valaki szereti, akkor nem is nehéz, meg úgy össze is jöhet pár fotó, sőt, bárkinek összejöhet.
És általában a nagyon jó képeid azok ilyen véletlenszerűen készülnek? Vagy azért ott órákig lesed azt a pillangót, vagy a szarvast, hogy pont olyan pozícióba álljon, a fény viszont jó legyen, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Általában azok a fotójaim, amelyeket nagyon-nagyon szeretek, nem tervezett fotók. Most már úgymond egy plusz testrészemé volt a fényképezőgép, magammal szoktam hordozni, és van ilyen, hogy meglátok egy holcsarlót, ami nagyon jól néz ki, akkor összekomponálom egy templomtoronnyal, vagy pedig meglátok két vadnyulat, amint egymás kárgetik, akkor is pont ott van a fotógép, előveszem, lefotózom. A véletlen hozza a legnagyobb szépeket, jókat az életben, úgy gondolom.
Ezek a képek olyankor készülnek, amikor le akarod a gőzt engedni, és elmész egyet a természetbe, vagy itt tudom, én betervezed, hogy most medvét fogok fényképezni, nagy valószínűséggel nem jön össze, de összejön a róka, vagy összejön a bakalódó nyúl.
Magamnak ez a fotózás egy ilyen rekreációs tevékenység. Ezt én arra használom, hogy amikor munkába felpörgök, nagyon sok információ megy keresztül rajtam, akkor a nap végén kimegyek, hátamra veszem a táskámat, fotócuccomat, és elmegyek sétálni. Általában olyankor nincsen megtervezve, hogy mit fotózok, vagy mit nem fotózok. Véletlenek, napsugár bevillan valahova, meg ilyenek, ezek szoktak hozni a fotóimat, ezek szülik. Úgyhogy nem céllal megyek sokszor kifotózni, vagy se céllal, csak nem a fotós céllal, hanem a rekreációs céllal.
Vannak kedvenc témáid, amit többször is próbálsz megörökíteni?
Igen. De ezek a témák szerintem változnak, ahogy én is haladok előre a kóra, meg nem is lehet örökké csak egy témában szerintem úgymond érvényesülni, vagy feltöltődni. A legelső ilyen szakaszom az volt, amikor még így a tájképeket készítettem. Azok voltak nekem ilyen pozitív visszacsatolások, viszont aztán áttértem lassan, és rájöttem, hogy a madarak igazából az én témám, azokat szeretem nagyon. És erről is van egy emlékem amúgy, hogy miért is szeretem a madarakat. Egyetemista voltam, másodéves, és második emeleti teraszon ki voltam hajolva, terasz mellett pedig volt egy fenyőfa. És a fenyőfán pedig egy rigó tavasszal etette a kicsinyeit. És néztem, ott a teraszról körülbelül tőlem volt egy 4-5 méterre, ahogy hordja neki a különféle rovarakat, meg minden, és úgy csodáltam, hogy milyen csodás, hogy akkoracska állat el tudja látni ezt a feladatát, meg hogy milyen csodálatos ez a megújulás, meg az életnek a dinamikája tavasszal. És talán akkor rögzült be bennem az, hogy azért a madarak megfigyelésével is így tudok inspirálódni, meg úgy szépek, meg látom, hogy az életet hogy hordozzák ők két szárnyon.
Te ilyen lesekből is fényképezel, vagy csak így kimész a természetbe, és próbálsz mozdulatlan lenni, és úgy fényképezni őket?
Fényképeztem már úgymond lesből is, amit én készítettem, de általában szabadlábon védekezem, folyénkodjak egyet. El szoktam menni így túrázni, sétálni, és ha jönnek a lehetőségek, akkor próbálom megörökíteni. Az egyik ilyen kedvenc fotóm, madárfotóm, az egy császármadárról van, amikor is a szépvízi víztározótól felsétáltam szellőtetőig, egyedül csendben, és akkor volt szerencsém azt ott megfigyelni, mert hogy nem kellett senkivel kommunikáljak, csak arra a pillanatra tudtam ráhangolódni, amikor meghallottam a szárnyainak a suhogását. madarat.
Te minden madarat ismersz? Tehát, hogyha most itt felröppenne egy, akkor rögtön megmondanád, hogy ez rigós, a másik a veréb.
Nem ismerek minden madarat, sőt, talán még az a legjobb benne, hogy a fotózást tanított meg néhány madarnak a nevére. Most már azért elég soknak, de még rettenetesen sok madaron, amit meg kell tanuljak, úgyhogy korán sem. Csak a legelején vagyok, de ez a lényeg, hogy fotózás által tanulom a fajokat.
Vannak ilyen versenyek, ahova be lehet küldeni ritka állatokat, madarakat. Próbálkozol-e ezzel?
Nem próbálkoztam még ilyennel. Ez csak rekreáció cél egyelőre.
Na de azért felfedeztek neves szaklapok is, és közölték a fényképedet.
Igen, volt egy szerencsém, egy nagy-nagy szerencsém igazából, már meg nem mondom melyik évben, viszont volt egy holcsarló, akkor kezdett növekedni a hold, megláttam, volt ezt egy kora tavaszi vagy tél végi estén, és pont Nagytatalmán jártam Görögyfalván. Jöttem hazafele, és a templom tornya mellett készült lenyugodni ez a holcsarló. És én pedig, aki hordozó öröké magával plusz végtagját, mondom, hát ezt meg kell próbáljam megörökíteni, lássuk, hogy sikerül. Alvánnyal ott mindenképp próbálkoztam, támasztottam ki, biztosan csináltam 100 fotót, abból egy sikerült elég esztétikusra, és gondoltam, hogy a National Geographic magazin magyarországi oldalára beküldem. Egyik reggel kelek fel, nézem, hogy az egyik barátom küldött egy üzenetet, egy ilyen címmel, hogy égi jelenségek, nem tudom most már pontosan melyik év februárjában. Legörgetem, mert ugye érdekeltek engem, mert az ilyen együttállások is, meg minden, és egyszer nézem, hogy az én fotómat rakták be ide illusztrációnak, akkor nagyon-nagyon megörültem, és ez nekem egy ilyen nagy pozitív visszacsatolás volt, hogy ez a töltekezés, ez az életmód is tud még visszacsatolni, tud adni pozitív feedbackeket a maga az a tevékenység is, amit nagyon szeretek csinálni. Nem muszáj azzal a céllal neki menjek, de lehet, hogy elérek egy olyan célt, amit nem is gondoltam, hogy elérek.
Ritkán posztolsz képeket a közösségi oldalon, de amikor valamit kiteszel, akkor látom, hogy nagyon sokan hozzászólnak, vagy véleményezik. Azt jelenti, hogy nagyon sok embernek tetszik az, amit csinálsz. Neked mennyire fontos az ilyen visszajelzés?
Ez a visszajelzés is lehet egy ilyen rekreációs történet, elég fontosnak is tartom, viszont az is jól esik, amikor kiteszek egy ilyen madaras fotót, amikor valaki még oda kommentel, hogy ő is látta ezeket a madarakat, nála az udvaron is szoktak lenni, ő is bejteti, és hogy akkor van más is, aki felfigyel ilyen apró mozzanatokra. Jól tud esni.
Portréfotózással nem próbálkoztál, vagy az egy külön műfaj?
Próbálkoztam azzal is, még most is van, hogy próbálkozom. Néha egy-egy barátomnak el szoktam vállalni fotózását. Az is egy érdekes szakma, mondtam, ha már van gépen, meg felszerelésem, akkor megpróbálom, lássuk, hogy mit tudok belőle kihozni, még ki tudja, mit hoz a jövő. Az se áll messze tőlem, de azért a madarakat ilyen hobbi szinten fotózni sokkal jobban esik.
Ehhez nagyon profi felszerelése kell legyen az embernek, vagy a szép ízlése kell jó legyen?
Szép ízlése is jó kell legyen, felszerelése is lehet profi, viszont elkezdeni egy akármilyen szintű fényképezőgéppel és objektívvel szinte lehet. Most nem kell egyből törekedni a nagyon jó minőségre, sokszor az élmények többet adnak, mint az, hogy tűéles fotót tudtam készíteni. Volt nekem olyan, hogy megláttam egy napnyugta után egy dombtetőn, egy nyúlnak a sziluettjét, vagy a fülei kétfele álltak, elővettem a fényképezőgépet, meg akartam örökíteni, nem sikerült. Nagyon mérges voltam magamra, de így visszagondolva, hogy mekkora élmény volt az, hogy ezt láthattam. Többet ér, mint ha megörökítettem volna.
Beszélgetésünk elején említettük, hogy informatikus is vagy. Használod-e a képmanipuláló lehetőségeket? Tehát, hogyha nem úgy sikerül egy kép, ahogy te szeretnéd, akkor belenyúlsz a képekbe? Kicsit javítgatsz rajta a színén, fényviszonyokon, arányokon?
Igen, szoktam amúgy a válaszom röviden, még bővebben kifejtve pedig, hogy a kompozíción is lehet még módosítani vágással, hogy kivágom, lenszképből portrét, fotót készítek, fekvőképből állót, vagy ilyenek. Kell egy kicsit néha módosítani a színeken is, azért nekem sincsen annyira profi felszerelésem. A teleobjektívemnek a kontrasztja nem a legjobb, hogy szépen fejezzem ki magam, sokszor kell utána nyúljak, hogy vissza tudjam hozni azt, amit szabad szemmel láttam. De nem vagyok híve a túlszerkesztésnek, meg a nagyon manipulálásnak.
Tégedet egy nagyon maximalista fiúnak ismerlek, tehát minden területen, úgy a tanulmányaidban, mint a munkádban, ez jó vagy rossz adott esetben, hogy ennyire tökéletesre akarsz mindent készíteni?
Őszintén tömören szerintem rossz, nagyon kimerítő is tud lenni, viszont az ilyen maximalizmust be lehet fogni, ebből meg lehet, hogy születnek jobbnál jobb dolgok. Alapvetően rossz, nem mindig jó mindenben maximalizmust követni, maximalistának lenni.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
kismadár, ó kismadár, messze száll, vigandalol. Kismadár, látlak-e még valahol? A gond meggyötört, vigasztalt, vidáman énekelt egy kis dalt. Megszólalt, s én rájöttem, hogy minden olyan szép, még most is hallom vidám énekét. Kismadár, ó kismadár, messze száll, vigandalol. Kismadár, ó kismadár, látlak-e még valahol? S jött a nap, amikor búcsúzott, szomorú rám nézett, s hallgatott. Tudom jól, a hívó szó már hozzá el nem ér, s én mégis hívom, hát ha visszatér. Kismadár, ó kismadár, messze száll, vigandalol. Kismadár, ó kismadár, látlak-e még valahol? Kismadár, ó kismadár, messze száll, kismadár, látlak-e még valahol? Kismadár, ó kismadár, messze száll, vigandalol. Kismadár, ó kismadár, látlak-e még valahol?
Mennyire idegesít egy jó fotóst, amikor a barátai az óra elé dugják a telefonon, nézd meg, milyen jó képet készítettem, de a téma az nagyon kicsi, minden rajta van, csak az nem, ami rajta kéne legyen, homályos is, élettelen is. Ilyenkor te mit mondasz neki, hogy ez a jó kép azért mégsem annyira jó, vagy jó haverként, barátként azért nem akarod a lelkesedését letörni?
Hát akár velem is előfordulhatna, hogyha egy profi fotóshoz vinném valamelyik fotómat. Lát, hogy így alapvetően érzek egy kicsi ilyen rossz érzés, hogy hú, hát az nem tökéletes, nem esztétikus. Viszont ha már jönnek valamilyen fotóval, látszik, hogy van bennük egy kicsi indítatás, sokszor jól tud esni egy jó szó, sőt, őszinteség is jól tud esni, ha elmondom valakinek, hát lát jónak látod, de ez így úgy van, akkor ő ebből a kritikából tud tanulni is. Vissza szoktam jelezni, vagy jót, vagy rosszat, szeretem az őszinteséget, úgyhogy őszintén szoktam visszajelezni.
És attól barát a barát, hogy ezért nem sértődik meg, gondolom.
Így van, pontosan. Egyetem alatt volt nekem is, hogy pár fotómat egy tanáromnak meg tudtam mutatni, ő pedig őszintén elmondta, hogy mi nem tetszik a fotóban, vagy hogy mit lehetne másképp csinálni. Én azóta is ezért nagyon hálás vagyok, hogy ő ezt így elmondta, nem azt mondta, hogy jaj, de milyen jó fotókat csinálsz, hanem meglátta, hogy milyen hiányosság benne, még én meg megláttam a lehetőséget, hogy merre lehet fejlődni.
Amúgy a baráti köröd, hogy látja a te munkásságodat már a fénykép vonalon?
Ők úgy vannak vele, hogy látják, örülnek neki, sokszor ők is ennek az esztétikának, amit így a természet nyújt, én meg próbálom továbbítani, ők is tudnak örülni. Sok barátom természetközeli szeret természetbe járni, úgyhogy van olyan is, hogy közösen elmegyünk sétálni, egyet vadot lesni, én pedig megörökítem. Úgyhogy össze is tud kötni ez.
Említettük már a National Geographic szaklapot, de naptáron is jelennek meg képeit. Ezt gondolom, hogy az ember lelkét egy kicsit úgy masszírozza, nem? Hogy az én képem megér annyit, hogy január legyen belőle, vagy február legyen belőle.
Igen, jelent meg. Madifavi helyt tanácsa szokott kiadni, minden évben ilyen naptárt, és vagyunk néhány fotós a faluban, akiknek a fotóját felhasználják. Mikor jött először az a kérés, én nem is gondoltam, hogy ilyenre fel fognak engem kérni, hogy beküldjem a fotóimat. Nagyon jól esik, jó visszajelzés, és azért sokszor olyan helyre kapok visszajelzést, nem is gondolnám, hogy elmentem a faluba egy nénikéhez valamilyen ügyet intézni, és akkor mondja, hogy jaj, te vagy az a fiú, akinek a képei benne vannak a naptárban, nagyon ügyes vagy. Akkor még másik helyről le voltam egy bácsihoz, ő pedig kezdtem mondani, hogy ő tudja, hogy ezt a fotót honnan készítettem, mert ebből a szegből csak ott lehetne, és onnan pontosan így van. Úgyhogy közös témát tud ezt hozni így a falus társaimmal is.
Ezzel jól lehet csajozni is? Hogy valakinek vannak jó képei, akkor úgy tapadnak a csajok rád, mert szálára vonzó fiatalember vagy.
Én azt mondom, hogy ez értékrendfüggő is, kinézetfüggő is, lehet egy pozitív tulajdonság is, van, akinek szerintem nem pozitív tulajdonság. Erre nem tudok igennel vagy nem már válaszolni.
A hírnév az lehet néha fárasztó is?
Olyan nagy hírnám nekem nincsen, viszont értem a kérdést. Jól tudnak esni a dicséretek, persze. Van ennek hátránya is szerintem, amikor egyedül akarok lenni, vagy visszavonulok egy kicsit, mert ez a fotózás is, meg a közösségi médián való megosztás is tud lenni egy függőség. Tudunk függni attól, hogy lájkokat gyűjtünk, tudunk függni attól, hogy kommenteket várunk, vagy visszajelzéseket, úgyhogy lehet negatív hozadéka is ennek, hogy kicsit ismártabb vagyok talán itt a falunkban.
Vannak kedvencebb időszakaid, amikor inkább szeretsz fényképezni?
Mindegyik időszak a kedvencem. Télen szeretem megörökíteni a havastájat is, vagy a rókát, amely épp vadászik egérre, de a tavaszt is szeretem. Igazából nem tudnék konkrétumot mondani. Amit tudok viszont mondani, hogy a természetnek a változása, tudom én nagyon szeretni, hogy látom, hogy egyik héten még az ágak csupaszak, másik héten már látom, hogy kezdenek a rügyek bomlani, megjelennek a méhek, megjelennek a különböző rovarok, bogarak, a madarak megjelennek. Ezek hoznak szerintem pozitív visszacsatolást. Úgyhogy nincs ilyen kedvenc évszakom, mert milyen is lenne, hogyha szeretném a tavasz, s a többi 9 hónapban meg azt várom, mikor lesz tavasz.
Na de vannak olyan sorozataid is, amikor mondjuk egy mezőn van egy fa, de azt lefényképezed tavasszal is, nyáron is, ősszel is, télen is. Mennyire nehéz mindig ugyanabba a pozícióba beállni? Vagy ezt utána kell szerkeszteni, hogy nagyjából pontos legyen az a kép?
Hát van, hogy egy kicsit utána is kell szerkeszteni, bele kell vágni a fotóba, de alapvetően azért, ha megjegyezzem az ilyen pozíciókat, hogy tudom, hogy emellett a búzatábla mellett, csak kukoricatábla között álltam meg, hogy lefényképezem azt a 3 fát, akkor az úgy meg tud maradni tavasszal, ősszel, télen is, mert hogy látszik a kukoricatábla télen is, hogy az az volt. Kell ilyen viszonyítási pontokat keresni, és ha szeretem csinálni, már pedig szeretem, akkor úgy meg is találom, igyekszem megtalálni ugyanazt a pozíciót. Még egy ilyen kedvenc képen volt az, amikor lefotóztam volt áprilisban virágozni egy szilvafát, és ugyanakkor novemberben úgy fotóztam rá, hogy tiszta zuzmarás volt, és a két fotót egymás mellé téve szinte ugyanúgy nézett ki a fa, mintha másodjára is virágzott volna.
Mi volt az első fényképezőgéped? Mert említetted, hogy egy okos telefonnal kezdődött ez az egész történet, de mikor jött el, amikor már befektettél jó gépbe?
Ez 11 évvel ezelőtt jött el, és nem csak én fektettem be, hanem a húgommal együtt fektettünk be közösen egy úgynevezett bridge fényképezőgépbe, amely átmenetet képez a tükörreflexes és a nagyon kicsi kompakt fényképezőgépek között. Hát inkább a kompakt fényképezőgépek felé irányul. Ez a gép abból a szempontból nagyon jó volt, hogy óriási zoom tartománya volt, 24 mm-től 720 mm-ig tudtam fotózni számok terén. Nem volt annyira jó minősége, viszont kezdésnek tökéletes volt, mert lehetett vele makrózni is, lehetett vele telefotókat is készíteni, madarakat is tudtam fotózni. Nagyon hozzám nőtt az a fényképezőgép, aztán a húgom nagyon nem is használta végül. Édesapám máig is használja azt a fotógépet, úgyhogy bevált gép.
Most van ilyen saját bejáratú felszerelésed, amihez csak te nyúlhatsz hozzá? Vagy a család azt is kölcsön kérheti?
Igen, most már van saját fényképezőgépem. Ahogy elkezdtem egyetem után dolgozni, jött a lehetőség, hogy már tudtam vásárolni fényképezőgépet, csak akkor vettem egy belépőszintű tükörreflexes gépet, akkori kit objektívvel. Emlékszem arra, amikor elkészítettem a legelső fényképet az újonnan megérkezett gépemmel, hogy csodáltam, hogy milyen jól vissza tudja adni a tavaszi fűnek a zöld színét ahhoz képest, hogy a bridge gép mit adott vissza. Sokat fotóztam azzal a géppel is, vásároltam néhány kisebb objektívet hozzá. Fejlesztettem lassan a technikát, aztán lassan észrevettem, hogy már ennek se annyira jó a minősége, mint amit én úgymond elvárnék magamtól, meg amit meg szeretnék valósítani, ahhoz már nem jó, és akkor itt szép lassan munka mellett megengedhettem, hogy vásároljak saját eszközöket.
De hát ez az igényességed, ez egy vagyonba kerül, mert minél jobb a kép minőség, annál jobbra törekedsz. azt, amit befektetsz a fényképezésbe, más jobb esetben palotát épít abból a pénzből.
Hát azért, amennyit befektettem a palotát, nem lehet építeni, de értem a kérdést, igen. El lehet menni persze teljesen más végletekbe is, de minden egyes hobbiba benne van ez. Most, ha azt veszük, hogy kezdenék horgászni, ott is profi felszereléseket veszek, ott is nagyon el lehet menni a végletekig. Ez egy ilyen szenvedély, nem áldoztam autóba, ebbe áldoztam, úgyhogy.
Amúgy horgászni szeretsz?
Igen, szeretek horgászni is amúgy, de csak egy sima egyszerű horgászbottal pecázni.
Ha lesz saját családod, akkor mennyire lehet őzni ezt a hobbit? Vagy akkor be kell idomítani a gyerekeket is, a feleséget is, hogy ez egy jó dolog. Bozunk a természetbe, szép képeket készítünk.
Minden egyes életszakasznak megvannak a lehetőségei, megvannak a kompromisszumai is. Úgy gondolom, hogy amikor eljön az az életszakasz, ha eljön, akkor vissza kell vegyem ezt természetesen. Már most szoktam így szüneteket tartani fotózásban is, mert mint mindenben a túlzott mérték nem jó, úgyhogy igyekszem egy ilyen egyensúlyt találni. Ha majd eljön az az életszakasz, az az élethelyzet, akkor változtatok egy kicsit a nehezékeken, a súlyokon, hogy mit, mennyi időre vállalok.
Bármit csinálsz, olyan szenvedéllyel végzed, hogy neked nem is munka, ez olyan kikapcsolódás. De miben kapcsolódsz akkor te ki?
Szoktam sétálni távcsővel a természetben, úgyhogy nem viszek fényképezőgépet sem. Ugye még az elején az interjúnak mondtam, hogy állandóan nálam van a gép. Hát most már előkezdtem azért leszokni, észrevettem, hogy a mértékletesség is jó tud lenni, és sétálok csak úgy, hogy egy távcső van a nyakamban, leülök egy vízport szélére, például megfigyelek egy pézsmapockot, hogy rág el a különböző növényeket, hogy szökik vissza a kicsi kotorékjába, vagy nem tudom, hogy hívják pontosan. Ez a séta például az egyik ilyen kikapcsolódási formám, a másik pedig a kerékpározás.
Na de ilyenkor nem idegesít az, hogy most egy nagyon jó képet tudtam volna készíteni, ha itt van a fényképezőgépen?
rátapintottál a lényegre, azért szokott. Az elején nagyon idegesített, amikor valamit így láttam, és hogy új, milyen jó lett volna ezt most lefotózni, de kár, hogy elmaradt. De így pár ilyen alkalom után úgy megszoktam. Szerintem az ember idegrendszer is így működik, hogy a legelején valami miatt izgulunk, de amikor a 15. alkalommal megyek és csinálom meg azt a szöktetést, akár egy falra vagy egy kerekezést, akkor már nincs akkora stressz, nincs akkora negatív hatás ennek.
Példaképeid vannak? Fényképészek, vagy az informatika terén?
Vannak, igen, vannak példaképeim. Fotózás terén például dr. Fodor István volt az, aki ilyen inspirációt adott nekem. Ugye ő nagyon sok szép ilyen tájképet készít, sok helyre látogat, összejárt nagyon sok országot. Kedvenc fotójaim tőle azok voltak, amikor repülőgépre ült, és fenti perspektívából mutatta meg itt Erdélyt, de a holdas fotója is nagyon tetszettek. És ez egy ilyen motivációt, meg irányt tudott adni nekem, hogy vajon hogy tudok hasonló képet készíteni, és amikor már tudtam hasonlót, akkor jöttek saját ötleteim is, hogy tudjak másat készíteni. Még egy ilyen példaképen Máté Bence. Máté Bencével volt szerencsém Sepsiszentgyörgyön tavaly nyáron találkozni, személyesen váltani pár szót, ez egy nagyon nagy élmény volt számomra. Utána még pár interjút még meghallgattam tőle, és amit észrevettem, hogy azért az értékrendünk is eléggé hasonló. Ő is így a természetvédelem fele irányul most már, eddig is oda irányul, csak hogy most még jobban. Példaképeim nekem is jelen vannak az életemben, különböző szakágakban, és segítettek, hogy eljussak odáig, ahol most tartok.
Arról tudsz-e, hogy valakinek te vagy a példaképe?
Ilyen esetről nem tudok. Lehetséges, hogy van ilyen visszajelzéseket, hallottam, hogy ügyes vagyok, amit készítek, meg hogy kértek már fiatalabbak tanácsot tőlem, hogy milyen fényképezőgépet vásároljanak, vagy milyen felszerelést, még pontosabban, hogy objektívet, meg állványt, meg ilyenek. Ezek így nagyon jól estek, hogy értek valamihez bizonyos szinten, amennyit el tudtam sajátítani, és akkor még tanácsot is kérnek tőlem. Hogy aztán én példakép vagyok-e valakinek, azt nem tudom.
Csoda gyerek vagy itt Madéfalván? Úgy tekintenek rád, hogy kicsit rendkívüli vagy, mint az átlag?
Nem hiszem, hogy úgy tekintenének rám. Mindenki a maga módján csoda gyermek, és hogy mondjak egy vicceset, és mindenki a maga módján hülye, úgyhogy lehet, hogy gondolnak rólam ilyeneket, de nem tudok róla.
Aki most a beszélgetésünket hallgatja, és úgy dönt, hogy na már pedig, ha neked sikerült, akkor nekem is fog, mit tanácsolsz, hogy kezdjen el fényképezni, vagy hol kezdje?
Szerintem, ha van ilyen kedvenc témája, amit így szabad szemmel megfigyel, és ezt meg szeretné örökíteni, arra lehet egy ilyen jó irány, hogy akkor utána olvas ilyen fotós eszközöknek, objektíveknek, hogy ő amit lát, az milyen kategóriába is tartozhat, tájfotó, állatfelvétel, éjszakai felvétel, égbolt fotózás, vagy valami, és ahogy így utána olvas, akkor ő majd így lassan autodidakta módon kiképzi magát, hogy eljusson arra szintre, hogy amit ő látott szabad szemmel, hát megpróbálja és meg tudja valósítani digitális képformát. Van.
Mit szeretnél elérni a közeljövőben? Milyen terveid vannak ezen a téren?
Madárfotózás téren is szeretnék még fejlődni, nagyon sok madárfajt szeretnék megörökíteni, viszont ami most kezdtem így próbálgatni, az a makrofotózás. Utána olvastam, van neki különböző technikája, lehet ilyen makrógyűrükkel, hogy meghagyom a saját objektívemet, csak egy gyűrűt rakok be, vagy veszek külön makroobjektívet, de így egyszerűen az olcsó megoldás válasza, egy makrógyűrűvel próbálok megörökíteni különböző textúrákat, rovarokat. Most kezdtem el ezt, szerintem ebben fogok most egy célt kitűzni, hogy vagy rovarokat fogok fotózni, vagy növényfajokat fogok fotózni, de mindenképp szeretnék a makro irányába kicsit elindulni most.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma Madéfalváról jelentkeztünk, Baliga Kovács Ágoston fiatal informatikus, fotós vendégei voltunk. Egy szenvedéllyel és maximalizmussal végzett munka kulisszatitkaiba próbáltunk betekintést engedni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
igazán otthon lehetnél, ahol megszületünk, ott a helyünk, hogy igazi sorsunk vár. Néha elvisz az ár, de a szív hazajár. Őrizd az álmot, míg az ár, de a szív.